A mai beszélgető partnerem Rengei Georgina. Meséljen magáról, hiszen ő egy nagyon fiatal divattervező, viszont fantasztikusak a munkái. Szóval mit kell tudnunk erről?
Én divattervezőként dolgozom most már 4 éve, de tulajdonképpen egy egészen változatos út vezetett így erre a pályára, mert gyerekként én nem gondoltam volna valaha is, hogy én később egy művész leszek, és ilyen úton fogom majd élni a napjaimat. Én gyerekként jégtáncoltam, táncoltam, így a művészet jelen volt az életemben, de nem a kézművesség. És tulajdonképpen egyetemre is andragógia képzésre mentem el, ez a felnőtt képzés rendezvényszervező szakirány, majd annyira nem találtam ott a helyemet ebben a körben, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit kéne tennem, hogyan kéne színesítenem a napjaimat, és akkor kitaláltam, hogy megkérem a nagymamámat, hogy tanítsa meg engem varni. Mert hogy ő gyerekként nagyon sok ruhát vart nekünk, a tánciskolákban a fellépő ruháinkat gyakran ő varta meg, illetve mindenképpen szerettem volna, hogyha ő adja át az alapokat ennek a hobbinak. És akkor tulajdonképpen hetekig, hónapokig egyetlen egy ruhát készítettünk így ketten együtt, és így tanultam meg a varrás alapjait. És ezek után én kitaláltam, hogy ha ez nekem ennyire tetszik, hogy minden szabadidőmet képes vagyok ennek áldozni, akkor ebbe az irányba kéne tovább tanulnom, és ilyesmi képzéseket megnéznem.
De a képzőművészet, a képzőművészet szeretete az mindig megvolt a családban, ugye gyerekkorától kezdve?
Így van, tehát a képzőművészet mindig ott volt, kreatívkodtunk, meg különböző ilyen kézműves szakkörökre járattak bennünket a szüleink, de konkrétan, mint hivatás nem volt ott az életünkben. És én gyerekként szerintem nagyon kibírhatatlan lehettem, mert valahogy így a ruházat felé a szép érzékem már akkor is megvolt, és szüleim mesélték, hogy én icipiciként toporzékoltam, amikor nem úgy öltöztek, ahogy én előtte kigondoltam, hogy nézzünk ki családilag nagyon jól és harmonikusan. És hogy addig toporzékoltam, amíg mindenki át nem öltözött, és aztán rájöttek, hogy tényleg úgy valóban jobban egységesek vagyunk. Tehát így ilyen gyerekkori emlékek vannak, valamint igen, a gyűrruháknál az anyukámmal együtt találtuk ki, és akkor a nagymamám pedig megvarta. De ezek még mind nem olyan jellegű ruhák voltak, amik a későbbiekben akár hordhatóak lennének, ezek abszolút inkább fellépő vagy jelmesszerű ruhadarabok voltak.
És hogyan tovább? Tehát akkor, amikor eldöntötte, hogy akkor vált, az andragógiát, az fölváltja a hobbi. Szóval hova ment tanulni, hogyan képezte magát?
Andragógia szakról eldöntöttem, hogy én a mesterképzésre irányt váltok, és akkor a Budapesti Metropolitan Egyetemre adtam be a jelentkezésemet, mert ott találtam egy olyan képzés, hogy divat és textiltervező szak, és már a neve is nagyon izgalmasnak tűnt, és úgy voltam vele, hogy akkor én kipróbálom magam, ha felvesznek, akkor esélyt adok ennek a szakterületnek, hogy a hobbimat a munkámmá tegyem. És hál' Istennek fel is vettek. Itt, amit tudni kell, hogy az ilyen művészeti képzésekre nagyon kevés ember jut be. Itt összesen 6 főt vettek föl az évfolyamba, de hál' Istennek én benne voltam, pedig tulajdonképpen művészeti nézőpontból egyáltalán nem olyan ruhákat vagy rajzokat mutattam be, mint amiket ők a hallgatóiktól elvártak. De láttak bennem valami kis pluszt, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor felvesznek engem is a többiek mellé.
És onnantól kezdve hogyan alakult az élete? Tehát akkor már megvolt egyébként valahol a sejtés, a gondolat, hogy mi az, amit szeretne létrehozni?
Az egyetem alatt én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit kéne kijöve a suliból csinálni, hogy tényleg ez ne egy hobbi legyen, hanem legyen értelme annak, hogy én itt tanulok Pesten, és hogy az időmet, energiámat, meg a pénzemet ebbe fektettem bele. És akkor már megfogalmazódott a gondolat, hogy én mindenképpen magyar témával szeretnék foglalkozni, és egy magyar tematikájú márkát létrehozni. Csak hát itt hozzá kell tenni, hogy az egyetemről kijöve az embernek nincsen rögtön egy nagy csapata, nincs akkora anyagi bázis mögötte, hogy megengedhesse, hogy rögtön egy marketingessel dolgozzon együtt, projektmenedzserrel, különböző varrodákkal. Tehát az elején mindenképpen szinte minden munkát a tervezőnek kell elvállalnia, és apró lépésenként tud eljutni addig, hogy kiszervezi a különböző részfeladatokat már másnak.
Tehát akkor teljesen egyedül kezdett hozzá ez az egészhez. És az megvolt, hogy kötött anyaggal szeretne foglalkozni?
Igen, az iskolában, a divattervező iskolában tanultam meg a kötés alapjait, és igazából megtudtam, hogy pont Csongrádon van egy kötöde, és hogy mennyire jó lenne, hogyha ők segítenének az én terveimet kivitelezni, mert hogy még a magyar népművészet nem jelent meg kötött áron, kötött pulóverekkel, kötött ruhákon. És amikor felkerestem őket, akkor nekem nagyon jól esett, hogy ők is rácsodálkoztak a témára, és azt mondták, hogy ez annyira izgalmas, hogy akkor próbáljuk meg, és adjunk ennek egy esélyt az együttműködésnek. Úgyhogy tulajdonképpen innen jött a gondolat, hogy mindenképpen újítani szerettem volna a népművészeti értékek megjelenését a ruhákon. A másik meg, hogy tényleg jött ez a lehetőség, hogy itt a közelben, Csongrádon találtam egy kötődét, aki partnerként tudott velem együttműködni.
Egyébként azért kérdeztem, mert ez nagy szó. Ugye Magyarország valaha híres volt a kötött árujáról, tehát Franciaországba, Olaszországba kötöttük a világhírű magyar termékeket, tehát ott vásárolták meg, de ugye ez teljesen megszűnt, elhalt, és ma már külföldi cégek kötetnek itt Magyarországon azokkal a kötödékkel, amelyek még megmaradtak, de ugye nagyon kevés van. Tehát ez nagy szó, hogy talált egy magyar kötödét, aki fölvállalta azt, hogy önnel együtt dolgozik.
Igen, nagyon nehéz olyan partnert találni, aki elvállalja a kisvállalkozóknak a kéréseit. Ugyanis ugye megszokott, hogy egy kötőde mondjuk külföldi megrendelésre dolgozik, ahol sokkal nagyobb tételszámban, tehát akár több száz egyforma pulóver készül, és egy kis tervezőnek ugye nincs akkora befektetési lehetősége, hogy rögtön nagyba gondolkozzon, tényleg minimális darabszámokat kér, és így ilyenkor teljesen más az együttműködés. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok annak, hogy tulajdonképpen a nulláról találtam lehetőséget, akiknek annyira megtetszett maga a téma, hogy ők is besegítettek ezzel nekem, hogy rábólintottak, hogy akkor próbáljuk meg.
És egyébként az egyetemen, amikor végezted a tanulmányaidat, akkor mit mondtak a tanáraid? Tehát nem érezték egy kicsit elavultnak azt, vagy régiesnek azt, hogy te egyrészt a magyar motívumokkal akarsz dolgozni, tehát a magyar népkincset akarod a ruháidon megjeleníteni, mert hogy elnézve, bocsánat, hogy ezt mondom, de a mai divatot nagyon elrugaszkodtak a földtől, tehát az absztraktól kezdve minden látható.
Amikor én az egyetemre jártam, akkor nagyon-nagyon a minimalista stílus volt a trendekben. És én olyan ötletekkel jöttem mindig a tanáraimnak, hogy én mintázni akarok, különböző motívumokat rávinni a ruhákra, és mindig mondták, hogy nem, ezt majd én megcsinálom, ahogy akarom, itt most a minimalista stílust kell kibontakoztatni, és abba kell gondolkozni. Így nekem például nagyon döcögős volt az egyetemi pályám, én nagyon gyenge jegyeket is kaptam a vizsgákon, és tulajdonképpen nem is mondtam el a tanáraimnak az ötletet, hogy én mivel szeretnék elindítani egy márkát, mert úgy voltam vele, hogy nem egyforma az ízlésünk, úgyhogy én nem szeretnék előre tőlük tanácsot kérni, mert akkor lehet, hogy csak elkedvetlenítenek, és én pedig ezzel szeretnék foglalkozni mindenképpen.
Külföldön jártál, ahonnan egy inspirációt gyűjthettél, vagy láthattad azt, hogy más nemzetek hogyan viszonyulnak a saját hagyományaikhoz, kincseikhez?
Firenzében töltöttem fél évet az Erasmus tanulmányúttal, és tulajdonképpen ott szembesültem azzal, hogyha vannak mondjuk közösségi események, ahol mindenki be tudja mutatni, hogy ő honnan jött, akkor mindenkinek van valami apró kis jelvénye, ruhadarabja, amit magára tud ölteni, és meg tudja mutatni, hogy ő melyik nemzetiségtől való. És mi ott voltunk magyarok, és nem volt a bőröndünkben semmi olyan, ami kifejezetten jelezte volna a mi hagyományainkat. És tulajdonképpen már akkor érzékeltem, hogy nincs még eléggé feldolgozva mai trendekbe illő ruhákra a magyar motívumkincs, vagy hogyha fel van dolgozva, azok általában így ilyen alappólók, amiknek a középén ott van egy kis tulipán minta, igen, de annyira mégse érezzük, hogy ezzel tudnánk képviselni a magyarságunkat. És akkor tulajdonképpen már benne volt a fejemben, hogy ez egy hiány, amit ki kéne tölteni.
Igen, és ráadásul elnézve, mert mostanában azért már lehet találni ugye kalocsai vagy matyóhímzéssel ellátott ruhákat, akár alkalmi ruhákat, vagy kabátokat, de azokat is leginkább a középkorosztály hordja, vagy az idősebb korosztály, te pedig a fiatalok felé szerettél volna nyitni.
Igen, mindenképpen a fiatalokat akartam megcélozni, tehát olyan ruhadarabokat kitalálni, amik egyrészt a mai divatba megfelelnek, másik, hogy tényleg dizájnosak, menők, feltűnőek, rácsodálkoznak az emberek, de nem tucat termék hatásúak. Úgyhogy első gondolatom az volt, hogy trendekbe illő ruhák, és a másik, hogy a kalocsai és a matyó mintától eltérően azokkal a motívum kincsekkel kell foglalkoznom elsősorban, amik kevésbé közismertek, mert általában a matyót és a kalocsait mindannyian felismerjük, de ezen kívül rengeteg tájegység van, és azok ugyanolyan értékesek, csak nem kaptak akkora marketinget vagy hátszelet, ami fenntartaná őket.
És akkor így nyúltál te a pásztor élethez?
Igen, így nyúltam bele a pásztor életbe, az volt az első kollekciómnak a darabjai. Tulajdonképpen az ötlet is onnan jött, hogy ahogy jártam a boltokban, megláttam egy ilyen hatalmas indián profilú jackiket. És gondolkoztam, hogy miért kéne nekem egy hatalmas indián profilt a hátamra venni, miközben nekem semmi közöm nincsen az indiánokhoz. Mi lenne, hogyha szifraszűrös juhász jelenne meg ugyanilyen hatalmas méretben, tehát feltűnően egy női ruhának a hátoldalán. És akkor innen indultam el, hogy akkor pásztorélet, pásztorfafaragás motívumok, juhászok, betyárok, csikósok, és akkor ennek a mintavilágnak a megkomponálásában jelenjen meg egy teljes kollekció.
És azért ezt nagyon komolyan gondoltad, mert elmentél Erdélybe is.
Igen, voltam Erdélyben is, de aztán pont jött a Covid időszaka, úgyhogy sajnos a külföldi utaim azok még hiányosak, hogy tapasztalatot gyűjtsek, de mindenképpen szeretnék kijutni újból, és akkor még mélyebben megtapasztalni, hogy még az élő hagyományt meg tudjam tekinteni.
Az első kollekció egyébként az mikor született meg?
Az első kollekció 2019 legvégén született meg.
És azon a pásztor motívum volt a fő megjelenő?
Igen, és tulajdonképpen ahogy indítottam a vállalkozásomat, lépésről lépésre tudtam bővíteni mindig egy-egy új pulóverrel a kollekciómat, de az első körben én 4 pulóverrel indultam el.
És hogyan fogadták?
Nagyon meglepődtek ezen a technikai megoldáson. Mindenki azt mondta, hogy nagyon furcsa, de nagyon jó, és hogy annyira izgalmas, hogy csak így tovább. És szerencsére a közösségi médiában elkezdett kialakulni egy követő táborom. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, mert így úgymond szájról szájra elkezdett terjedni a hírem az ő segítségükkel, hogy mindig, amikor jött egy új darab, akkor megosztották, és gratuláltak minden egyes újdonsághoz.
Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy te nem csak a nőknek akartál kollekciót készíteni, hanem a férfiaknak is. És ha jól tudom, ez pontosan édesapádnak a születésnapjára készült el a férfi kollekció első darabja?
Igen, a férfi kollekció az még túlzás, inkább azt mondom, hogy a pásztor élet kollekcióba került egy darab férfi ruhadarab is, amit kifejezetten apukámnak találtam ki. Ez egy betyáros férfi pulóver, már csak azért, hogy ő sem maradjon ki a sorból, de mindenképpen szeretném bővíteni majd a férfi kollekciót a továbbiakban, de elsősorban azt érzem, hogy az erősségem sokkal inkább a női ruhadarabok felé van meg.
És ez mennyire osztotta meg a női közönséget, hogy táncoló férfiak jelennek meg mondjuk egy ruhán?
Ez egy teljesen új irány. Ugye, ahogy fejlődött a vállalkozás, akkor én is már tudtam nyitni különböző technikák felé, és a kötött pulóverek után sikerült eljutnom addig, hogy már hímzett ruhákat is készíthessek a saját hímzőgépemen, és tulajdonképpen itt is én kerestem azokat a lehetőségeket, amik még nem voltak feldolgozva ruhákon, és akkor kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha a következő kollekciómon már néptáncosok is megjelennének, de azok is ilyen nagyon-nagyon lendületes ábrázolás módban, és innen jött az ötlet, hogy valami ilyesmi vagány dolgot kell létrehoznom, hogy nagyon pozitívan mutassuk be a magyar néptáncot is.
Pont ez jutott eszembe a néptáncra, hogy nem kerestek még meg néptánc együttesek, hogy ők szeretnének a ruháidból, hiszen ők aztán tényleg nagyon jól tudnák közvetíteni ezt az egész vonalat.
Én kerestem meg a Magyar Nemzeti Tánc Együttest, mert annyira gyönyörű fotókat láttam tőlük a táncosaikról, olyan mozdulatokkal, hogy arra mondtam azt, hogy na, valami ilyesmit kéne megkomponálni hímzés világba, mert tényleg az annyira lendületes és magával ragadó, amiket ők csinálnak, hogy az kéne, hogy megjelenjen ruhán, és ők mondták, hogy benne vannak, és hogy nyugodtan használjam a fotóikat, hogy átdolgozzam hímzésbe. Ez a kollekció még nem jelent meg, még csak most van a kísérleti fázisban, tehát én nagyon sok hímzés mintát készítek, meg különböző fazonokra hímzem rá a néptáncosokat, de hogy melyik lesz a végső, ami végül tényleg megjelenik a kifutókon, meg a kollekcióban, mint eladható termék, az még várat magára, mert most még egyelőre nagyon kísérleti fázisban vagyok.
Milyen alapanyagokkal dolgozol egyébként?
Kötőfonal esetében 50-50% pamutaklia fonallal dolgozom. Ennek az az oka, hogy a pamut természetes fonal, viszont hogy melegséget is adjon, ezért bele kellett keverni az akril szálat, hogy tényleg a téli viseletben ez melegítsen, illetve az anyag esése az, ami befolyásolja a kötőfonal kiválasztását, és akkor így esett erre a fonaltípusra a választásom. Vászonruhák esetében, amiket meghímzek, ott törekszem arra, hogy len vagy pamut alapanyagú legyen nagy százalékban, de ott is tulajdonképpen nincsenek már nagyon tiszta anyagú méterárú darabok, hanem általában ezek már mind kevert szálasak, tehát ilyen is, olyan is bele van keverve, de a lényeg, hogy törekszem arra, hogy légáteresztő legyen, hogy a nyári hőségben egy kellemes viseletet adjon. Illetve elindítottam egy harmadik irányt, a báli ruhákat. Ott viszont nagyon törekedtem arra, hogyha szintén én a magyar mintakincseket akarom megjeleníteni báli ruhán, akkor ez egy nagyon nemes anyagra kerüljön rá, és akkor így esett a választásom a hernyósejemre. A hernyósejmet én Kínából rendelem, és akkor azt kézzel megfestem, és egy teljesen légies volument ad a ruháknak.
A kötőfonalat azt egyébként külföldön rendeled? Magyarországon nem tudom, hogy készítenek-e még egyébként kötőfonalat.
A kötőfonalat külföldről rendelem, mert ott is nagyon törekszem arra, hogy ez minőségi alapanyagból készüljön, úgyhogy Németországban gyártott fonalat rendelek. Itt az volt a szempont, hogy mindenképpen ki akartam zárni a keleti alapanyagot. Tehát, hogyha egy magyar tematikájú márkát hoztam létre, akkor ha lehetőségem van, akkor Magyarországról rendeljek alapanyagot. Viszont, hogyha itt nincs meg a megfelelő alapanyag, akkor meg Európán belül próbáljam meg megoldani. Még akkor is, hogyha ennek drágább a költsége, de ez mindenképpen legyen egy lokális márka, lokális témával, meg alapanyaggal.
Zömében egyébként még mindig te csinálsz mindent? Tehát a nagy részét te csinálod a munkáknak, vagy most már azért kiadod? Mert ugye az ember, főleg egy művész, kényes a dolgaira, tehát szereti kézben tartani azt, amit elgondolt, vagy kitalált.
Hát sok részét még mindig kézben tartom a munkának. Amit én csinálok, az a tervezés, a hímzés, a szabás, a marketing, a webáruházkezelés, a csomagküldés, gyakran a divatbemutatók megszervezése. De amit például már ki tudtam adni a kezeimből, egyrészt a kötődei munka, tehát az alapanyag megkötése, illetve a varrodai feladatok, tehát a szabás és a ruhák összevarrása.
A márka nevedben egy fűszernövény van, méghozzá a rozmaring. Ez honnan jött? Tehát miért pont ezt a márka nevet választottad?
Nagyon sokat gondolkodtam a márka neven, és nézelődtem, hogy mit kéne adnom. A különböző népdalokban gyakran megjelenik a rozmaring, és akkor utána jártam, hogy ennek tulajdonképpen jelentése van. Azt jelenti, hogy összetartozás, hűség, és még tovább menve, a rozmaringnak nagyon gyakori az ábrázolása a hímzés mintákon, vagy akár hímes tojásokon is. Ezek az összekötő, kicsit ilyen halszálkás levélmintás motívumok, ezek a rozmaringnak a szimbóluma, és itt is az összekötés, összekapcsolódást jelenti.
Elismeréseket is kaptál azért, ugyan nehezen indult pontosan a szakmában az elfogadtatásod, de hát 2022-ben elismertek téged méghozzá egy első díjjal. Hogy is történt ez?
2022-ben egy Patronás 99 nevű divatdíjon indultam el, és ott tulajdonképpen azt a témát adták ki, hogy színek varázsa a divatban. Erre kellett készíteni egy ruhadarabot. Tehát megmondták, hogy nyugodtan inspirálódjunk bárhonnan. A lényeg, hogy egy nagyon színes ruhát várnak erre a pályázatra, és megversenyeztetik a divattervezőket egymással. És én Roth Miksának a munkáiból indultam ki, mert ő annyira gyönyörű színekkel dolgozott, ugyanis ő üvegablakokat festett meg.
Így van, szegedi zsinagóga.
Így van, illetve ő mozaik készítő volt, és tulajdonképpen akkora palettája volt a munkáiból, amiből bőven tudtam inspirálódni, és így hoztam létre egy organzával körberakott nagyon-nagyon színes ruhát, és végül azzal nyertem meg a versenyt.
És hát azon sem lepődtem meg egy percig se, hogy a ruháid meghívást kaptak Tokióba a Népviselet újra gondolva című divatbemutatóra és fél éves kiállításra.
Igen, itt is nagyon meglepődtem, amikor egyszer csak jött egy e-mail, hogy Tokióba várják a ruháimat, mert hogy kiválasztották a Népviselet újra gondolva kiállításra. És tulajdonképpen én annyira megdöbbentem, hogy olyanok mellett lesznek majd ott az én ruháim, akiknek a munkáit én már évek óta követem. És nekem ez egy nagyon nagy elismerés volt, hogy ott lehetnek a ruháim.
Elérted a célodat, amit szerettél volna, hogy a fiatalokat megfogd ezekkel a ruhadarabokkal? Mert ugye azt mondtad, hogy egyre nagyobb követői táborod lett a közösségi médiának köszönhetően, de hogy látod, tehát veszik a fiatalok a ruháidat? Keresik?
Igen, egyrészt keresik. Nekem abszolút megvan a lelki kiteljesedés a márkámon belül. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy engem ennyire boldoggá fog tenni egy munka, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy elértem a célomat, és én nagyon hálás vagyok, hogy rátaláltam arra, amit tényleg igazán szeretek csinálni.
Milyen terveid vannak még? Mert hát gondolom mindig jár az agyad, hogy mit szeretnél megvalósítani, milyen motívumokat szeretnél ruhákon megvalósítani?
Hú, nagyon sok terv van a fejemben. Tulajdonképpen most így hirtelen annyi, ami akár 5 éve elegendő feladat lenne. Nagyon szeretném a képes krónikát, mint témát megjeleníteni hernyósején báli ruhákon. Nagyon szeretnék erdélyi témákkal foglalkozni, erdélyi bútorfestéssel, a ködmönök, a szűrők inspirálta kollekciót létrehozni, és tényleg olyan szegmensét megmutatni a magyar népművészetnek, amiket mások még nem annyira kaptak fel.
És van egyébként olyan személy, akinek mondjuk szívesen terveznél ruhát, akin mondjuk szívesen látnád a ruháidat?
Hú, persze, hogy van. Én nagyon szívesen terveznék Sebestyén Mártának például, meg mindenkinek, akiben azt látom, hogy nem a divat hullám miatt kezdi el ezeket viselni, hanem azért, mert ténylegesen kincsként tekint a magyar népművészetre.
Van egyébként példaképed? Tehát akitől mondjuk tudtál tanulni, vagy aki től tudnál tanulni?
Divattervező példaképen így nincsen. Sokkal inkább korábbról visszanyúlva, például a sportban vannak példaképeim, edzőm, például apukám, ő a példaképem nekem.
De nálatok akkor a családban mindenki hordja a ruháidat, ugye? Várják is születésnap, névnap, mindig kap valaki valami érdekességet, különlegességet?
Igen, tulajdonképpen nagyon örülnek a testvéreim, mert a mintadarabot mindig ők kapják meg. Amiben ugye még egy pici javítani való van, de nekik a lényeg, hogy a mintadarab az náluk lesz, tehát a legelső. Nagyon várják mindig az újakat.
Honnan szedsz ihletet? Mi az, ami téged inspirál? Ugye mondtad, hogy Erdélyben jártál, de hát gondolom van még a világban sok olyan hely, ahonnan mondjuk tudnál ihletet gyűjteni, inspirálódni.
Pont amikor belekezdtem a csodaszarvas témakörbe, akkor nagyon nagy szerencsém volt, mert napokon belül megnyílt itt Szegeden a honfoglaláskori kiállítás. Tehát, hogy nem csak a mostani még élő tradíciókba lehet belenyúlni, hanem abba is, ami már nagyon régi, így például múzeumokba is el lehet jutni, és akkor onnan lehet inspirálódni a különböző régen hordott ékszerekből, pityikékből, csüngőkből, boglárokból, abból a stilizálási formából, amiket ők alkalmaztak, mint díszítési forma. Úgyhogy tulajdonképpen rengeteg lehetőség van, illetve szerintem, ami nagyon nagy szó, hogy rengeteg gyűjtő van, akik a különböző népi kincseket, néprajzi motívumokat összegyűjtik, és egy hatalmas kiadásba kiadják. Egyrészt van, aki kitalálta és megalkotta, hanem ma is vannak olyan emberek, akik ezeket szépen csokorba foglalják, úgy, mint zenében például Kodály Zoltán, akinek hatalmas nagy munkája volt, ez a népművészeti mintakincsekre is. Igaz, hogy rengeteg ember van, aki óriási munkát végez azzal, hogy begyűjti ezeket a mintákat, és könyvben kiadja.
Annyi mindent csinálsz. Van időt kikapcsolódni? Vagy neked a munkád, a hobbid, a szerelmed, a kikapcsolódásod?
Hát egyrésztről a munkám a hobbim, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azért sok idegeskedéssel jár, hiszen ez nem csak egy hobbi, hanem egy vállalkozás. Tehát, hogy itt nagyon kell logisztikázni, hogy ne csak hobbi maradjon, hanem tényleg ez menjen és fejlődőképes legyen. De emellett én nagyon szeretek táncolni, most a legújabb hobbim, hogy én step táncolok.
Ó, azért a jégtánctól az egy kicsit távol áll, nem? Vagy összeilleszthető?
Igen, igen. Kitaláltam, hogy veszek egy step cipőt, úgyhogy most itthon kopogok.
És a jégtánc az teljesen eltűnt az életedből? Tehát most már csak hobbiként van az, hogy néha azért lemész a jégre, és azért táncolsz egy kicsit?
jelenleg hobbiként van, de néha van, hogy hívnak különböző csoportokhoz, és akkor ott tartok órákat kicsi gyerekeknek, ugye egészen kezdőtől a haladó szintig, de ez most a márka miatt kicsit így alább hagyott, mert nagyon sok időt és energiát kell fektetni a ruháknak a kivitelezésébe.
Külföldre szeretnél nyitni? Keresnek egyébként külföldről vásárlók?
Szerencsére van megkeresés, külföldi magyarok keresnek meg, de volt már olyan például, hogy abszolút magyar gyökerek nélküli amerikaiak is vásároltak már tőlem.
És te egyébként a hétköznapokban hordod is a saját termékeidet? Mert van olyan divattervező, aki nem, tehát ettől óckodik, és van, aki igen, tehát szívesen hordja a saját termékeit.
Igen, szívesen hordom. Nyilván nem munkanapokon, hanem sokkal inkább, amikor kimozdulok hétvégente, de akkor nagyon szívesen felveszem én is, és ugyanúgy élvezem azt, amit megalkottam.
Egyébként elnézve a ruháidat, tehát nekem simán beleillik a hétköznapi viseletbe, hát főleg, hogyha a nyári ruháidat nézzük, de hát a poncsókat, a kabátokat, eljöhet az az idő, gondolom ez is az álmod és a vágyad, hogy egyre többen használják ezeket, és ne csak egy-egy alkalomra, hanem tényleg hétköznapi viselet.
Igen, én nagyon remélem, hogy egyfajta gondolkodásbeli változás jön el a fejünkben, hogy ha lehet, akkor keressük a magyar termékeket. Egyrészt a Magyarországon előállított termékeket, másiknak, hogy a magyar mintás termékeket, és sokkal inkább beépüljön a hétköznapunk részévé az, ami korábban abszolút általános volt. Tehát, hogy nem a keleti dolgok vettek bennünket körül, hanem a magyar. És valahogy ezt kéne visszahozni, és kedvet csinálni ennek.
Igen, meg az, hogy minőségi termékeket hordjanak az emberek, mert elképesztő egyébként, hogy mi mindenből készül ma ruha, és mi mindent vesznek fel az emberek. Egyébként hol találnak meg téged? Tehát, hogy van webshopod, meg van weboldalad, ott vagy a közösségi médiában is.
Elsősorban a közösségi média felületein a legkönnyebb, például a Facebookon, Rengei Georgina néven, hogyha rákeresnek, akkor megtalálhatók a ruhadarabjaim, és onnan már tovább tudnak menni a webáruházba például.